Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Bán Teodórát, Margit Szigeti Színház Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, művészeti igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Május 16-ával megkezdődött a szezon a Margit Szigeti Színházban, és tart egészen szeptember elejéig, szeptember első napjaig. És éppen valamelyik internetes portálon írta valaki, hogy hát nyáron a színház az bizony szabadtéri színház, mert hogy hát június elején, maximum közepén a kőszínházak sorra bezárnak, tehát mondhatjuk, hogy azért júniustól egyértelműen a szabadtéré a színházi szerep.
Igen,
és a terep.
Mi így készülünk természetesen. Nekünk ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy annak a 80-90-95 ezer embernek, akik évről évre meglátogatják a Margit Szigeti Színházat, azok mind így készülnek, tehát tervezik már előző évben is tervezik, miután mi már sikeresen a highlight produkcióinkat kihozzuk így november-december környékén, ők már előre megvásárolják a helyüket, úgyhogy nagyon fontos azt gondolom mindannyiunknak, hogy ki tudunk lépni a négy fal közül.
Van egyébként olyan szándék is, hogy valamilyen módon átvenni, vagy egy kicsit folytatni a kőszínházak évadközbeni munkáját, mert az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy a Margit Szigeti Színház is rendre együttműködik kőszínházakkal, tavaly például a József Attila Színházzal, most idén a Magyar Színházzal, vagy a Győri Színházzal, tehát kicsit, mintha folytatnák a színházi évadnak az ívét nyáron szabadtéren.
Igen, is folytatjuk is természetesen. Ugye régi szlogenünk az volt, hogy bezárnak a kőszínházak és nyit a Margit Szigeti Színház itt Budapesten. Ez most már csak részben igaz egyébként, mert azért megnyújtották a szezonokat a kőszínházak, mind az Operett Színház, Madách Színház és természetesen az Operaház is. Ugye
az Operaház játszik is talán nyáron
most már
is
játszik,
folyamatosan.
Így van, ő most már játszik.
Dacolnak ezzel, pedig hát érdekes, hogy sokan gondolkoznak azon, hogy hát tulajdonképpen talán korábban az lehetett az akadály, hogy nem volt még mindenütt légkondicionált nézőtér, de most minden színházban van. De tulajdonképpen az adottság az meg lenne ahhoz, hogy akár a nyári szezonban is játszanak a kőszínházak, de ez menetrendszerűen azért, vagy szokás rendszerint az így van, hogy
igen,
bezárnak.
De a kőszínházaknak praktikusan azért kell egy pici szünetet tartani általában, ugye a felújításokra, azok, itt csak a műszaki vagy a háttér kiszolgáló személyzetre is gondolok, vagy azokra a technikákra, amik ugye egész évben éjjel-nappal 24 órában működnek, na kell egy kis pihenés, egyrészt az embereknek is, másrészt pedig természetesen felújítások is zajlanak ez alatt az idő alatt, de én azt gondolom, hogy maga a színházi millió az nem egy nyári műfaj, az én véleményem szerint. Tehát, hogy az operába, akik nyáron általában az operába elmennek, igen, valóban, hogyha olyan világsztárok érkeznek, akkor szívesen beül az ember egy kőszínházba, még mindig, meg légkondicionált volt, tehát így abszolút nincs ebben, szerintem nem mockodunk ettől a történettől, de mégis kell a változatosság gyönyörködte, tehát egy operát megnézni egy szabadtéri színházba, mint a Margit Szigeti Színházba, ahol négyszer akkora a színpad, mint az Operaházban, vagy mint az Operett Színházban, vagy a Madách Színházba, vagy a Győri Nemzeti Színházba, azt gondolom, hogy az egy nagyon különleges élmény, plusz élményt ad azoknak, akik egyrészt szeretik a zenés színházat, és ezek a történetek azért ma már nem olyan elvárásokkal érkeznek, hogy az embernek nagy estéjébe kell csapnia magát, mert hogy színházban, bár egyébként azt gondolom, hogy színházba menni mindig is ünnep, de amellett azt gondolom, hogy ha én színházba megyek, akkor általában végig a tudatomban ott van, hogy amit én ott látok, amögött, a produkció mögött több hónapos munka van, és sok-sok embernek a tehetsége és az odafigyelése mind az alkotóknak, mind a szereplőknek egyaránt. Tehát egy ilyen nyári kikapcsolódás, azt gondolom, hogy így összefoglalva így a hosszú mondatomat, talán mindenkinek fontos, és mindenkinek ad egyfajta felfrissülést, és a közönség is azt gondolom, hogy ezt a lapot nagyon jól veszi, hiszen nálunk is az operák, mondhatjuk azt, hogy a Margit Szigeti Színháznak az ászlóshajói, nem csak azért, mert hogy méretében ez a színház tudja azt, amit más színházak nem, hanem ez ma Magyarország legnagyobb színháza, legnagyobb nyári színháza.
3000 és 500 négyzetméteres
színpaddal. Így van, nagy zenekarárokkal és hatalmas backstage, hátsó, kiszolgáló személyzettel, raktárakkal, díszletekkel, jelmezekkel, kiszolgáló helységekkel, öltözőkkel, stb. Stb. Tehát nagyon, nagyon komoly komplexum maga a színház.
És ez kicsit meg is kívánja talán az opera műfaját is.
És eleve. Nagyon, igen, megkívánja, és ez a színház, ennek a színháznak nagyon jól esik egy dramatikus, vagy díszlettel, meg felöltöztetett produkció. Tehát nagyon jól esik nekik természetesen a koncertek is, tehát a nagy koncertek, amíg általában most a 16-án, május 16-án, hogy megnyitettünk, ez egy DJ Wachowski szimfonik koncertünk volt, ahol minden volt, tehát látványában a tűztől, a pirotechnikától és a lézerrel együtt egy olyan fergeteges nyitó buli volt, amiben tényleg, mint üstökös kilőttük a Margit-szigeti színházat, úgyhogy akik ott voltak, azok végig táncolták, annak ellenére, hogy viszonylag hűvös volt,
és
de
hát, ugye, az csoda,
meghoztuk
hogy
a jó időt,
eső,
és meghoztuk a nyarat.
Ugye ez az elmúlt hétvége volt, amikor hát azon a két napon Budapesten egy hónapnyi csapadék esett le, de ennek igen. ellenére nem mosta el.
Nem, így van.
A nyitó eseményt.
Igen, hát összeköttetésben vagyunk természetesen, nem csak a meteorológiával, hanem az égiekkel is. Legalábbis én úgy remélem, hogy ez így van, és addig még nem engedte el a kezünket soha Jóisten, úgyhogy mi végig tudtuk dolgozni ezeket a nagyon keményen előkészített programokat, mind betudtuk az napján, az meghirdetett előadás napján be tudtuk mutatni. Itt is az a rizikót van, természetesen minden előadásunknak van eső napja. Itt is az volt a döntésünk, hogy láttuk előre, hogy a május 17-e lett volna az eső nap, hogy a május 17-én még rosszabb időt mondott, igen. május 16-ig. Tehát vaciláltunk, tehát nagyon sokan együtt vagyunk ilyenkor, és azért ott 200 ember működik háttérben, természetesen a művészekkel, fellépőkkel együtt, meg a színháznak a vezetése, jó magam is jelentősen bedobom ilyenkor a gondolataimat, de hogy ez egy közös döntés, és nagyon jól döntöttünk, tehát úgy döntöttünk, hogy a meghirdetett koncertnapon május 16-án tartjuk meg, mert ha elhagyjuk május 16-án, és ott felvonult az a 200 ember, és készülünk már hetek óta.
Igen.
És elhagyjuk a május 16-át, és 17-ére kitűzzük, és ott is elmarad, akkor az egész dugába tölt.
Tehát akkor nagyon, az a produkció az nagyon, ugye, hogy van elmarad.
Igen, és ez nem a bevételen múlik, hanem azon a lelkesedésen, azon az imádaton, amit mi a színházba ott beleteszünk.
Egyébként az előadás lemondására, halasztására, vagy erre a bizonyos esőnapra vannak rögzített szabályok?
Természetesen, fenn is van a weboldalunkon, igen, hogy mikor mondhatjuk le, aznap az előadásnap 5 óráig le tudjuk mondani. Általában tényleg csak abban az esetben mondjuk le, hogyha ez láthatóan olyan veszélyes jeleket mutat az időjárás, ugye mind az európai radarokat, meg a hazai, mert nagyon sok oldalt nézünk egyszerre, amiből általában a következtetések szerint a legoptimálisabbat tudjuk levonni azért, hogy tényleg a közönségnek is, meg a művészeknek is legnagyobb biztonságban történjen meg a show.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor egy szabadtéri színház vezetőjének nyáron azért félszemmel folyamatosan a meteorológia előrejelzéseket kell figyelni.
Ne, igen. Igen, hát most is készülünk, ugye a pünkösdi hétvégén.
Az jónak ígérkezik egyébként a pünkösdi hétvége.
Igen, úgyhogy most ez hála Istennek jónak ígérkezik, de azért beszokott időnként jönni, és ilyenkor nagyon üdvözöljük természetesen, hogyha egy átvonuló eső van, mert akkor az ugye a város porát egy picit lejjebb nyomja, és az nagyon kellemessé tudja tenni a hőmérsékletet, de most ugye pénteken már azaz a holnapi, mai napon igen. kezdünk, ez május 21, ha jól tudom.
Igen,
május 21-ben ma van 20. Ma van 21, igen.
Igen, ma 21-én beszélgetünk, 21-én csütörtökön, igen.
Ma 21-én csütörtökön beszélgetünk, és pénteken 22-én a Kurt Elling koncertünk, avval kezdjük el egyébként a Jazz és Bor fesztiválunkat, ami azért nagyon sikeres, és azért nagyon szeretjük, mert a mi gyermekünk egyébként, és 3 évvel ezelőtt kezdtük el szervezni, mégpedig abból az ötlet kompozícióból, hogy szeretnénk Budapesten bemutatni azokat a borászokat, akiknek a termékeit nem a közértekbe vagy az üzletláncokba lehet adni, hanem ezek ilyen családi borászatok, kis szériás borászatok, pincészetek, úgyhogy most szinte az ország majd minden borvidékéről érkeznek, 10 képviselve vannak, 12 borász állít ki most. Ez alatt a 3,5 nap alatt nálunk, péntek, szombat, vasárnap, hétfőn, és...
De ez hogy kapcsolódik össze az előadás és a borkóstolás? Vagy ez így
a jazz, hogy kapcsolódik igen, össze? Igen. Úgy, hogy van nekünk egy színházunk, és a szín, majd egy nagy víztornyunk, induljunk el erről a pontról, mert azt gondolom, hogy irány az a víztorony.
Ez
egy ikonikus, igen, egy nagy gyönyörű műemlék víztorony, egyébként ami kilátó is, és egyébként kiállító tér is, tehát folyamatosan, illetve egymást váltva általában kettő vagy három nagyobb kiállítást tervezünk a víztoronyban is, meg itt a víztoronynak van egy udvara. Na, és akkor megérkeztünk, mert ez az udvara helyszíne egyébként a Jazz és Bor Fesztiválnak. És hogy van egy kis nagy színpadunk, amit ezen az udvaron elfér, és déltől egészen estig nagyon, nagyon fiatal, nagyon kiváló jazz énekesek és jazzzenészek lépnek fel folyamatosan, óránként váltva egymást. És ez, azt gondolom, hogy ez a kombináció a jazz és a jó bor és a jó zene együtt, az egy különleges élmény nyújt, és ez sehol máshol itt Magyarországon nem található, csak is nálunk itt a Margit-szigeti színházban, és nem mindegy, hogy kik lépnek itt fel természetesen. Egy picit megfejeltük ezt a külföldi fellépőkkel, mégpedig Kurt Ellinger, ugye Amerikából érkezik, egy fantasztikus, nagyon-nagyon kellemes hangú és egy csodálatos művészről.
Hát a kétszeres Grammy-díjas
művészről énekes, tudunk, énekesről tudok, őt hozzuk el ide, most először Magyarországra érkezik, illetve Budapestre érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, szombaton már Mario Biondi érkezik,
aki szintén egy világhírű olasz jazz énekes,
és egyébként a zenekarával együtt érkezik. Ez volt szombaton, vasárnap este pedig a csodálatos Magyar Jazz, ugye a Magyar Jazz Szövetséggel közösen rakjuk össze ezt a programot, tehát a délutáni programokra a fiatal jazzzenészeket ők hozzák, ők mutatják be, velünk együtt karöltve természetesen, és az esti nagy koncerten pedig a nagy ágyuk, a Magyarok Lépne, Budapest Jazz Orchestra, László Attila zenekara, stb. Tehát egy ilyen nagyobb volumenű esti nagy koncert lesz vasárnap, és még hétfő délelőtt is folytatódik egyébként ez a jazz és bor kombójának ez a csodálatos élménye itt a Margit-sziget udvarán.
Tovább nézegetve a programokat, vagy a programfüzetet, ugye az operát már említettük, hogy műfaji kereteket tekintve, hát nagyon megfelelő műfaj ez a Margit-szigeti színházhoz, és a idei szezonban is, a mostani nyári szezonban is lesz 4 opera a programban. Például rögtön itt van a Nabucco, ami hát egy visszatérő produkció, mert hogy már tavaly is volt Verdi Nabuccója. Azért az érdekelne, annál is inkább, mert ez ugye az ön rendezésében került tavaly is, meg most idén is színre, hogy itt is azért nagyon más a szabadtér és a kőszínház, hogy másképpen kell szabadtéren egy ilyen operát úgymond színpadra tenni, mint mondjuk egy kőszínházban, vagy akár az operaházban. Óhatatlanul ehhez mondjuk más rendezői koncepcióval, más megközelítéssel, egy kicsit más eszköztárral kell nyúlni. Itt egy 500 négyzetméteres szabadtéri színpadon. És talán az énekeseknek is másképpen kell megszólalni.
Igen. Ez mindig az, természetesen, de hát az én stratégiám, vagy az én elméletem az, hogy a Margit-szigeti Színház kifejezetten nem kívánja a kísérletezéseket rendezés területén. Tehát egy nagy klasszikus Verdi operánál is, és a történetnél, meg a zenének én azt gondolom, hogy elválaszthatatlanok egymástól. Én nem kívánom ezeket az előadásokat, ezeket a Margit-szigeti bemutatásra kerülő általam, és természetesen az én csapatommal közösen létrehozott produkciókat nem kívánom megcsavarni úgy, hogy a közönségnek valami újdonságot tudjak mutatni, hanem én szeretném eredetibe
artisztikus
és csodálatos klasszikus formában a színre vinni, és azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon üdvözlendő is, hiszen a közönség ezt abszolút díjazza nálunk, és teltházakkal a tavalyi Nabuccónk is, és a Pillangó kisasszony volt, két nagy bemutatónk volt tavaly. Mind a kettőnek nagyon nagy sikere volt, és gyönyörűek lettek egyébként. Tehát, hogy nem szegényebb attól egy színházi rendezés, ami ma kerül bemutatásra egy stage-en, egy színpadon, hogyha nem a rendező nem tesz bele valami olyan különlegeset, amit most egy picit a közönség talán megilletődik, vagy váratlanul éri. Tehát nálunk ilyen, én erre törekszem, hogy ne legyen ilyen. én a klasszikus eredeti formában, gyönyörűen leírja maga a szövegíró is, leírja a zeneszerző is, és benne van a kottában, hogy mikor, mi történik. Tehát az ő gondolatait szeretném színpadra állítani, és ezt szeretném, hogyha a közönség, hogy mondjam, tehát eredetiben élvezhetné ezeket a műveket. És így történik így a Nabokkónál, és az idejében is a Verdi, szintén egy Verdi mű lesz, új bemutatónk egyébként a Trubadur, és még lesz egy nagyon csodálatos páros együtt, hogy a Leon Cavallónak és Mascagninak a Paraszbecsülete és a Bajedzók Jambinek június 25 és 27-a bemutatója.
Nézegettem egyébként pont a programfüzetet, és az jutott eszembe, hogy hogyan is állnak össze ezek az előadások, mert például a Trubadur címszerepében egy azerbajdzsáni drámai tenor lép majd színpadra, zenekarként a Nemzeti Filharmonikusok lesznek jelen, a Parasztbecsületben színpadra lép a Kolozsvári Opera szólistája. Azt gondolnám, hogy azért ehhez nagyon hosszú előzetes szervezés és egyeztetés, meg hát egy talán viszonylag hosszabb próbafolyamat is szükségeltetik, hogy Azerbajdzsánban, Kolozsvárról és Budapestről álljon össze ez a produkció.
Hát ez pontosan így van. Nagyon éveken keresztül készülünk egyébként, 2-3 év, amíg egy-egy ilyen produkcióra színpadra tud állni. Nem feltétlenül a rendezésre gondolok ilyenkor, hanem az egyeztetésekre. Igen, igen. Tehát amikor a szereposztást kiválogatjuk, amikor nekifutunk néhány nagyobb ismert nemzetközi művésznek, és nekünk megadott időpontra szeretnénk leegyeztetni. Ez nem minden esetben sikerült, akit éppen szeretnénk kihozni. Ez esetben sikerült, hogy Jussi Fejpászorról beszélünk, akit sikerült elhoznunk most, és leegyeztetünk erre az időpontra, és Marina Rebekával együtt érkezik, és a vicc a történetben, vagy a szépsége az a történetnek egyébként, hogy ők madridi operába éneklik pont ezt a szerepet együtt, és utána az előtte pár nappal azt ott befejezik, és amikor megérkeznek hozzánk, akkor itt ugyanúgy ebben a párosban kerülnek színre a mi rendezésünkben, ami szerintem nagyon érdekes, és nagyon, nagyon izgalmassá teszi azt, hogy egy ilyen opera van, hogy nagyon sok helyről érkeznek művészek. Tehát így, ahogy említette, nemzetközi művészek érkeznek, és ugyanakkor pedig természetesen...
Ezt így összehangolni, és egy estére összeszervezni, az egy kis feladat.
Ez egy komoly feladat, igen. Én örülök neki, hogy egyébként erről lehet beszélni időnként, mert persze nem feltétlenül kell a közönség élményét elrontani avval, hogy ezek milyen nehézségek, meg milyen sok-sok, hogy mondjam, kompromisszummal születik meg.
Hát igen, csak most megpróbáljuk kicsit betekinteni a műhelybe is, hogy hogyan jön ez egy előadás.
Igen, egyébként ennek azt gondolom, hogy van egyfajta izgalma vagy érdekessége, hogy látja a közönség azt, hogy egy ilyen produkció hogyan készül el, és mik azok az előzetesek. Rengeteg, csak hogy, tehát hogy adminisztráció is, nem csak az egyeztetések után, sok-sok levelezés után a szerződéskötések, a gázsikról való megállapodás, ki hogyan érkezik, honnan érkezik, repülőjegyek, szállásbiztosítása nekik, vesszük fel a repülőtérre, honnan vesszük fel, az egyik innen érkezik, a másik onnan érkezik, az egyik nap, a másik nap érkezik, vagy egy héttel később, kiküldjük a kottákat, kitűrjük a videóanyagokat, hogy tanuljanak, ők elküldik a méreteiket, hogy jelmezt tudjunk készíteni nekik. Szóval nagyon-nagyon sok és nagyon izgalmas, de nagyon szép, én ezt imádom, tehát azt gondolom, hogy valószínűleg minden színházhoz közel álló ember, vagy a színházban álló ember, mert én is színházban álló ember vagyok, nem közel állok hozzá, hanem maga az életem a színház, mint sok-sok embernek az életem, nekem is a színház, hogy egyszerűen olyan, mint egy nem tudom, tehát mint az én kvázi tulajdonom lenne, amiért nekem nagy a felelősségem, hogy az olyan boldog legyen, vagy olyan terméket tudjon bemutatni, amivel az ember örömet okoz másoknak is. És ez az örömszerzés, azt gondolom, hogy a színháznak, az előadó művészetnek a kulcsa.
De az, hogy ilyen sok előkészítés és szervező munka után jön létre egy előadás, és ezeknek a jó része egyszeri produkció, vagy egy este, ezek ugye azt hiszem, hogy egyszer
kerül. 2-3, igen, és előfordulhat, igen.
Hogy az nem fájdítja meg az igazgató szívét, hogy ezek egyszeri-kétszeri alkalmak csak?
De amikor, picit fájdítja, igen, hogy tovább mennénk, igen. Sokszor fájdítja egyébként, mert érdemes lenne, hogy tovább menjen, de én azt gondolom, hogy a Margit Szigeti Színház egy olyan emblematikus hely, hogy ott az a 2 vagy 3 előadás is, az a 6 vagy 9 000 ember, aki látja, az azért ez nagyon szép számnak tekinthető.
Nem nagyon lehet sorozatokba gondolkozni, tehát mondjuk a nyár folyamán akár nagyobb előadásszámban menjen egy produkció?
Nem szeretnénk, nem szeretnénk. Először is ugye egy város szívében vagyunk, ahol azért a konkurencia jelen van, hát abból a szempontból egy egészséges történet, hogy most már az Operaház is 2-3 éve már nyáron is üzemel.
Csak ez konkurenciát jelent?
De bizonyos szempontból biztos, persze. Hát természetesen, de nem csak az, de egyébként a BL döntő is lehet az, ja, vagy akár egy televíziós, vagy egy...
más a de minden. A Bukkónak, mint a BL döntőnek.
Igen, de mégis. Tehát lefoglal egy családot, tehát hogy ez egy nagyon összetett történet, hogy egy család, vagy egy egyén a családból milyen igényekkel lép fel arra, hogy ő milyen kikapcsolódáson szeretne részvenni. Tehát ez ugye viszi magával az egész történetet. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gazdag. Tehát Budapest egy olyan szerencsés helyzetben van, abból a szempontból, akik ide érkeznek, vagy akik itt élnek, hogy olyan óriási szortimentje ennek az előadóművészeti tárnak, ami rengeteg helyszínen, rengeteg színházban, rengeteg művésszel, kiváló előadásokkal tényleg csemegézni lehet, válogatni lehet belőle, de mégiscsak azt kell mondjam, hogy amikor nyár van, akkor Margit-szigeti színház. Mert azt nem tudja semmi überelni. Tehát az a jó, kellemes... amikor az ember átlép vagy az Árpád híd, vagy a Margit hídon, és megérkezik ebbe a térbe, amikor a
történetek... Kicsit ott vannak a fák,
igen, tehát amikor a zöldbe ott sétál az ember, a fűben, a rózsakertbe, a Szent Margit romoknál, vagy a kolostor, régi kolostor romok előtt, vagy akár az Árpád hídról, hogyha érkezünk ott az aranyhalacskák, a cseknősöknek az a meleg vízű kis tónál. Tehát, hogy ez rengetegen a nagy réten ott nálunk, a színház körül is ott vannak, és ott kiterítik a pokrócot, kicsit úgy piknikeznek.
Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk az adott színházi programon, vagy a színházi estén túlmenően is a Margit-szigeti színház még kínál ilyen vetületet is, vagy ilyen programot is.
Mégiscsak talán nagyon fontos lenne, és azért a színház ba érkező 80-90 ezer, 95 ezer nézőnek a sorsáról, hogy azok hogyan érkeznek, milyen komfortál, milyen körülmények között tudnak parkolni, mert nem csak Budapestről érkeznek.
Hogy esetleg sokaknak nem veszi el a kedvét pont az, hogy hát nehézkesen tudja megközelíteni a Margit-szigeti színházat, hol parkol, hogyan jut oda, ha jó sincs már, ezek szerint.
Eddig még nem vett el a kedvét egyetlen egy nézőnknek sem, hála jó Istennek. Tehát mindig megoldódik valamilyen szinten, de azt gondolom, hogy ezt egészen komplexen kellene kezelni. Úgy a színházi mozgatását is egyébként a színházba érkezőknek, az érkezésbe, a távozásokkal is.
Erről mondjuk a fővárossal lehetne, vagy kellene egyeztetni?
Egyeztetünk a fővárossal egyébként folyamatosan, és ki is küldenek egyébként forgalomirányítást, mert ugye az Árpád hídról lehet csak behajtani hozzánk, és a szállodának van a parkolója, ami nagyon-nagyon-nagyon limitált. Tehát általában, amikor megtelik, akkor már visszafordítjuk meg a hídakon, ki van írva, hogy mennyire van telve, mennyi hely van még. De hát olyan kilométeres sorok állnak általában a budai vagy a pesti oldalról. És hogy a buszokkal, tehát a 26-os busz, ami ugye keresztül megy a Margit-szigeten, ott áll meg egyébként nálunk a Margit-sziget színháznál többek között. Igen. Tehát avval nagyon sokan érkeznek, és ajánljuk is egyébként, hogy avval érkezzenek. Igen. És hát mindenképpen azt gondolom, hogy színházban az ember szívesen megy egy taxit ajánlani, mert a legpraktikusabb, hogy az ember beüti, hogy hova szeretne menni, és 2 perc múlva ott van az elektromos taxi, és behozza egyébként háztól házig. Fölveszi a háznál, és leteszi a Margit-szigeti főbejárat előtt. Tehát az a leges-leges legkényelmesebb. És akkor egy kicsit azt gondolom, hogy ugye el is lehet engedni magunkat, ott van egy bisztrónk, föl lehet sétálni egyébként egy pohár pezsgővel a víztoronyba, tehát érdemes egyébként így összerakni ezeket az élményeket. Ez egy több, mint színház, mint élmény, és ez a mindenki színháza legyen így.
Előadásokról, programokról beszélgettünk, de arról is, hogy hát bizony nyári estéken nem feltétlenül könnyű mindig eljutni a Margit-szigeti színházhoz. Elsősorban talán a tömegközlekedési eszközök használata lehet a megoldás, és talán mindenkinek ezt lehetne tanácsolni.
Hát mindenkinek azt tanácsolom természetesen, sokkal kellemesebb kikapcsolódni, hogy az ember nem sofőr, hanem igenis felül, vagy egy taxiba ül be, vagy a 26-os buszra felül egyébként, mert ugye sűrített járataink vannak, és az előadások követően pedig pótjáratokat állítunk be, úgyhogy a Margit-szigeti, meg a Margit híd és az Árpád híd irányába is viszik ki egyébként a csuklós buszok a vendégeinket, meg azt gondolom, hogy mégiscsak úgy kellemesebb, hogy a család együtt tud utazni, kifejezetten erre az időszakra állítunk be. Ez egy ilyen időkapu, mindenki szeret, ja, még egyet szeretnék mondani. Ami szerintem nagyon fontos, hogy 8 órakor kezdődik az előadás, tehát hogy ne 8-ra érkezzenek az emberek, hanem jöjjenek már 7:30 vagy 7 órakor.
Ja, el lehet tölteni mert a Margit szigeten az időt előtte is.
Tehát a bisztróban egy kellemes pohár borral, vagy sörrel, vagy egy fagylalttal, vagy egy vacsorával, hiszen ott meg lehet vacsorázni, és lehet asztalt foglalni előtte. Tehát jóval korábban érdemes kijönni, egy másfél-két órával korábban érdemes kijönni, mert nagyon kellemesként, akár egy sétával is, és úgy megközelíteni a színet, megnézni a kiállításokat. Egyébként a jegyekhez ingyenesen jár többek között egyébként a bisztorony látogatás. Tehát én azt gondolom, hogy úgy komplex egy este, hogyha az ember ezt így tényleg megtervezi, és nem csak utolsó pillanatban akar beesni 8 órakor hát az előadásra.
Talán ez az előnye a Margit szigetnek, hogy amire már utaltunk is a beszélgetés első részében, hogy a színházi este az így megnyújtható, vagy kiterjesztető más
persze, programok
irányába is.
Sehol máshol ilyen lehetőség nincs, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben igen, érdemes élni. Attól, nagyon jó feltöltődik az ember, meg egy csomó minden újdonsággal találkozik.
És hát azt érdemes elkerülni, ugye, hogy mondjuk az Árpád hídon egy kocsiba várakozva próbál bejutni az ember a szigetre, és aztán esetleg nem jut be az előadásra, mert lekési az előadás kezdetét, mert nem jut odáig. De akkor beszéljünk még egy kicsit a programokról, hogy az operákat már említettük, de azért haladva tovább a zenés műfajokban, operett és musical az nemigen maradhat ki a program kínálatból, lesz operett is, és musical méghozzá eléggé izgalmas musical programok, azért ezt említsük meg, hogy mi is lesz ezen a fronton.
Igen, két musical bemutatónk is lesz, Kocsák Tibor és Miklós Tibornak egy régen már bemutatott.
Igen, ez Rock Színházban ment, emlékszem az Operett Színházban, mert ugye a Rock Színháznak is voltak előadásai a Margit szigeten, de a mozi területén.
A mozi területén voltak.
De ez az előadásuk, ez, én emlékszem rá, ez az Operett
Színházban volt. Ez az Operett Színházban lett bemutatva, így van. És azt követően egyébként egy pici szünet után a Madách Színházba is ment.
Igen.
Még Polyák Lillával a címszerepben talán sokan emlékeznek rá, mert nagyon emlékezetes előadás volt egyébként. Hát most nem a Lilla van egyébként a főszerepben, hanem Széles Flóra lesz egyébként, aki azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon, hát mondhatjuk azt, hogy ma már egy ismert művésznő, és egy csodálatos drámai színésznő is egyben, és ez egy darab, azt gondolom, hogy abszolút azokkal a partnerekkel, Miller Zolival és Kocsis Dénessel együtt, és a többi főszereplővel is, azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas és egy nagyon szép előadás. Tolsztojnak ez egy remek műve, talán nem mindannyian ismerjük, hiszen azt gondolom, hogy az iskolában, gimnáziumokban tanultunk Tolsztojról, de ez így zenés változatban azt gondolom, egy igazi történetmesélés, és igazából át tudjuk érni azt a hangulatot, azt a hát mondjuk azt, hogy egy nőnek a sorsát, a tragédiáját, azt az érzelmi hullámot, amin ez a produkció végigvezeti egyébként a hallgatót, olyan nézőt, és ami talán fontos, hogy megemlítésre kerüljön, hogy a Győri Nemzeti Színházzal közösen mutatjuk be, és ez egy szabadtéri bemutató. Ezt követően, a bemutatót követően pedig a Győri Nemzeti Színháznak a repertoárjába került, tehát ez egy nagyon komoly koprodukció, mint ahogy az előző években a Rudolf volt, az Evitát mutattuk be így közösen, és az idei évben egy magyar musicalre esett a választásom, és ez azt gondolom, hogy nagyon jól is döntöttem.
Ez, annak a remélem, és musical ez azért többszörösen is hívó szó lehet, hogy egyfelől a Virágirodalom egyik legismertebb regénye többszörös film és színpadi adaptációval változott, a másfelől viszont a zenés színpadi változat az úgy rögtön kíváncsivá teszi az embert, hogy egy musical és egy zenés változata. Hogyan is kapcsolható össze a klasszikus irodalmi alapanyag és a zene, a musical, illetve egyáltalán a zenés színház formanyelve? Már ez is azért egy ilyen feladatnak tűnik.
Hát igen, ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés is, meg egy nagyon, nagyon összetett választ lehet erre adni természetesen. Tehát a nagy történetek, irodalmi történeteknek, klasszikus történeteknek a zenés színpadi változata, azt gondolom, elsősorban a fiatalabb korosztályhoz szólnak. Tehát, hogy megszületett egy olyan műfaj, ami a mai talán értelmezési nyelv szerint a legalkalmasabb arra, hogy történetet meséljen, és hogy nem csak, hogy megszólítsa és élményt adjon a fiatal nézőknek, vagy a színházba behívja, vagy ott is tartsa őket egyébként, mert ez egy lényeges dolog, hogy ki az, aki első alkalommal színházba megy, és hogyha az egy olyan élmény volt, akkor második, harmadik, negyedik alkalommal, és akár színházlátogató lehet belőle. Ezek nagyon fontos dolgok. Tehát én nagyon, nagyon üdvözlöm azt, és hogy tényleg Magyarországon ez meghonosodott ez a műfaj, csak úgy, mint egyébként természetesen ez nem egy sajátosságunk, hanem át tudtuk venni, mint ahogy az említett rockszínház volt az, aki úttörőként behozta Magyarországra a rockoperákat és a műzikeleket, fantasztikus produkciókat mutattak be, de többek között az Evitát ott a Margit Szigeti Szabadtéri színpadon Kovács Krisztával mutatták be, de ott volt a Jézus Krisztus szupersztártól kezdve.
Igen, ők indították el, és ráadásul még ezt valamikor ugye a 80-as évek közepe
így van, ez egy óriási reveláció volt akkor, hogy ez beköszöntött ide Magyarországra is, mert hát azért tudjuk, hogy ez már a nyugati területen, ott már azért nyugati országokban, színházakban ez már nem volt egy nagy újdonság, de ugye ez mindig formálódott, meg mindig változott, hogy milyen, hát, hogy milyen feladata is van ennek. És azt gondolom, hogy nálunk itt Magyarországon ez egy nagyon jó irányt vett abból a szempontból, hogy tényleg klasszikusokat, nagy klasszikusokat dolgoznak fel, történeteket dolgoznak fel. Itt az elmúlt időszakban is nagy műzikelek kerültek bemutatásra, a hazai gyártásban többek között a Kőszívű ember fiairól is beszélünk, aminek szintén nálam volt a bemutatója a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy ez az egyik legjobb kommunikációs eszköz ma, hogy a fiatalok a színházba bejöjjenek. Nem beszélve arról, hogy tényleg maga a színház az a legösszetettebb média, ami a közönséghez tud szólni, és nagyon széles rétegű közönséghez tud tölni, és nagyon is érzelemgazdagon tud a közönséghez szólni. Tehát ez a fajta kapcsolódás, ez túl van azon, hogy egy fizikai kapcsolódás, vagy hogy most színházlátogató vagyok, vagy mit tudom, én megtanulok egy szerepet, vagy beülök egy autóba és elmegyek egy előadásra, hanem ez egy olyan mentális kapcsolódást jelent egy olyan, hát mondjuk azt, hogy akár egy zenén keresztül, vagy történeten keresztül, egy olyan réteg, egy olyan szférával, ami bennünk ott van emberekben. Mindenkiben ott van, csak a körülményeink a technologizált világunkban nem biztos, hogy ezek előtérbe tudnak kerülni, de amikor az ember egy ilyen előadásra, vagy történetre, vagy történetet mesélő előadásra, vagy zenére ül be, akkor ezek felszabadulnak bennünk, ezek az érzelmek, ezek a lappangó érzelmek, és azt gondolom, hogy a színháznak ott van a feladata. Ott van a feladata, nekem is ott van a feladatom, hogy ezt megtaláljuk, és meg tudjuk nyújtani úgy tudjuk átnyújtani a közönségnek, hogy a közönség tudat alatt is át tudja magát adni ennek az érzésnek, és több tudjon lenni azáltal egy ilyen színházi előadás után, mint korábban volt. Tehát lehet, hogy ez egy picit súlyosan hangzik, de azt gondolom, hogy ez a legnagyobb, vagy a legfontosabb része annak, hogy színházat tudunk csinálni.
És itt van a másik musical bemutató, a Wonderland, ami azért is különösen érdekes lehet, mert ez talán még inkább, vagy még szélesebbre nyitja a korosztályok körét, hiszen ez az Alice Csodaországban és Alice Tükörországban-nak a zenés színpadi változata, és egyúttal, ha jól tudom, vagy jól láttam, akkor egy magyarországi ősbemutató a Magyar Színház, a Budapesti Magyar Színház előadásában lesz ez látható, és ilyeténképpen ez is koprodukció közösen a Margit-szigeti Színházzal, ahogy ugye az Anna Karenina esetében is említettük, és hasonlóan ahhoz, ahogy tavaly a Shrek készült, akkor közösen a József Attila Színházzal.
Így van, ez első alkalom, hogy József Attila Színházzal együtt tudunk dolgozni, Nagy Viktor igazgatóval, és ő egyébként a rendezője.
Most a Magyar Színház. A József Attila volt ugye a Shrek, és ez most a Magyar Színház.
A Magyar Színház. Igen. Rosszul mondtam esetleg?
Igen, a József Attila, de az ja, a József ja, Attila igen. Volt a tavalyi a Shrek, ja, és igen, most igen, a Magyar
igen,
Színház.
Igen. Tehát a Magyar Színházzal első alkalom, igen, hogy együtt dolgozik a Margit-szigeti Színház, és közös előadással, közösen mutatunk be, koprodukcióban mutatunk be egy előadást, és így, ahogy ön is említette, hogy ez egy magyarországi bemutatója, egy Whitehorn musicalnek a magyarországi bemutatója. Én először találkoztam vele az olvasópróbán, meg a sajtótájékoztatón, és valami zseniális egyébként a zenéje, tehát semmihez nem hasonlítható, és ráadásul olyan szereposztást állítottak össze, ami magáért beszél, tehát olyan hangok jelennek meg, akik nagyon-nagyon-nagyon tudnak énekelni, és ez a musical nagyon igényli is azt, hogy jól tudjanak énekelni. ez a fajta stílus, amit ebben Weinthornnak sikerült így megkapaszkodnia. És említettem, tehát a Magyar Színház a Nagy Viktor vezetésével, igazgató vezetésével és a rendezője is az előadásnak. És hát egy csodálatos előadás jön létre vizuálisan is, mert Kenta úr Erke Lászlónak a díszletei jelmezeivel fog megjelenni. Hát ismerjük őt, valami zseniális egyébként, ami az ő rajzai és az ő fantázia alapján megszületik. Tehát ez egy akkora előadás lesz, ami nagyon-nagyon ritkán fordul elő. És
akkor ettől ráadásul nem is kell búcsúzni egy vagy két este után, mert ezután folytatódik.
Nem. Igen, ez szintén ugye, igen, bemegy. Tehát Magyar ezek színházban. Nagyon jók egyébként, ezek a kombók, hogy a Margit-szigeti Színház egy előbemutatót tart, és ez azt gondolom, hogy magának a színháznak is, a társulatnak is, a produkciónak is nagyon sokat hozzátesz a jövőjéhez is.
Ez egy koprodukció is, tehát ebben igen. Azért benne van a...
Persze.
Margit-szigeti Színház
persze,
is ugyanúgy.
Persze. Igen. Tehát, hogy ez egy olyan lehetőséget ad. Nekünk nagyon jó, hogy ők ott ez a bemutató nálunk történik meg a Margit-szigeti Színházban. Nekik meg azért jó, mert egy hatalmas nagy, most nem akarok csúnyán mondani, de egy nagyon-nagyon erős kampányt kapnak, egy nagy figyelmet igen. kapnak azáltal. Tehát nem ők kezdi el szeptemberben majd hirdetni, hogy lesz nálunk a Wonderland, hanem ezt a Margit-szigeti Színház megteszi kvázi helyettük, vagy előzetesen megelőlegezi a Szabadtér Színházában. Ugyanezt történik egyébként a Győri Színházzal is, és ugyanazokra igen. a színházokkal, akiket behozunk, amikor ilyen együttműködések vannak. Tehát például az operáknál nem együttműködések vannak, az teljes mértékben a Margit-szigeti Színház önállóan csinálja. Ő maga választ, mi igen, magunk igen. választjuk ki egyébként a zenekarokat is, a szólistákat is, minden közreműködőt, tehát a díszlet, a jelmez, a gyártással, mindennel mi foglalkozunk, ezek mind a saját produkcióink.
De érdekes azért a fiatalabb korosztály, vagy akár itt most kifejezetten talán a gyerekközönség felé való nyitás is, mert...
Nem, nagyon jó, hogy erről beszélünk egyébként, mert ez a Wonderland, ez az csodaországban azt gondolják, hogy majd pici gyerekeknek, nem pici gyerekeknek valók, 12 év nagyobb. Alatt már, már szülői felügyelettel, hát kijönne el 12 éves korában szülői felügyelet nélkül, de ez egy pici jelzés arra vonatkozóan, hogy azért ez a musical át van ültetve abszolút a mai világban. Tehát abban a technológiában, amiben ma már érünk, ami a fiatalokat igen, körülveszi, igen. és ami gyakorlatilag olyan befolyással bír az életünkben, ami nagyon sokszor megformálja az egyénnek az egyénhez való kapcsolatát. Tehát köztünk van, nem csak személyesen találkozunk, hanem ma már egy eszközön keresztül érintkezünk, egy eszközön keresztül tudjuk elmondani, vagy egy eszközzel folytatunk párbeszédet. Tehát nagyon furcsa az életünk ma már, tehát az a ritka, amikor már ember emberrel találkozik, és egy igazi érzelmeket tud átadni. Tehát picit ez erre is utal valószínűleg ez a történet, tehát elsősorban ez egy nagy családi musical, nem is családi musical, ez egy nagy musical. Tehát ezt mindenkinek abszolút ajánlom, aki szereti a jó zenét,
hát
és
igen,
szereti a jó történetet.
Azért mondhatjuk, hogy család, de 12-13 éves gyerekek érdeklődését felkelti, akkor ez
abszolút,
egy családi
abszolút,
program
igen.
is lehet. De azért, ha mégiscsak a még kisebbeket is behozzuk a képbe, azért azt láttam, hogy lesz majd gyereknapon az egyik legnépszerűbb Disney rajzfilmnek, az Oroszlán királynak egy vetítés, és ez azért is érdekes, és azért említem meg, mert élő zenekari kísérettel, mégpedig a Danubia zenekarral lesz ez látható, hallható. Danubia zenekar, akiktől köztudottan nem állnak távol egyébként a filmzenei vagy filmzenés előadások, tehát ez meg azért már kifejezetten mondhatjuk, hogy családi program nyilván,
de a
gyerekközönséget is megpróbálják elérni, vagy megérinteni valamivel.
Azt hiszem, hát ugye Elton Johnnak a dalait halljuk ebben az előadásban, és azért említem úgy, hogy ez nem csak egy koncert, hanem a teljes filmet vetítjük le, és az egy olyan Disney licenc, amit kizárólag most itt a Margit-szigeten lehet csak látni, hiszen ezt külön meg kell vásárolni, hogy avval a kotta anyaggal, zenei anyaggal együtt tudjuk levetíteni a filmet, ami egyébként fordításban, magyar fordításban is látható felirattal is természetesen, és élő zenekari kísérete. Tehát az egész film megy le, ami nagyon különleges. Természetesen a zenekarok előszeretettel használják a filmzenéket, és bizonyos részleteket lejátszanak koncerteken, de itt most nem erről van szó, ez egy fergetegesen erős, nagy óriás kivetítőn látható maga a film is természetesen, és egy óriás zenekarral élőben élvezheti majd a közönség ezt a produkciót. Egyébként május 30-án, hát mert hogy ez a szombatnap, mert ugye vasárnap van a igazi gyereknap egyébként, de ez ugye előtte történik meg, és a gyereknapi egész napos program is egyébként itt a Margit-szigeti Színházban már folyamatosan, most már évről évre hagyományosan megrendezésre kerül, és csak a csúcsa és a befejezése az esti nagy koncert.
Ha már ugye a közönséget említjük, akkor tudhatók információk a közönség összetételéről, hogy jellemzően kik járnak előszeretettel a Margit-szigeti Színházba, mert ugye az opera komoly zene esetében az az általános vélekedés, hogy az egyre inkább az idősebbek vagy az idősebb korosztály által kedvelt műfaj. Nem tudom, hogy a Margit-szigeti Színház esetében vannak-e visszajelzések a korosztályokról és egyáltalán a közönség összetételéről.
Abszolút van. És azt is el tudom mondani, hogy a közönség összetételéről is természetesen, de az maga a mi repertoárunk, vagy a szezonunk is mutatja, hogy nagyon sokféle műfajban mozgunk, és nagyon sokféle műfajban hozunk el olyan produkciót, vagy állítunk ki saját magunk olyan produkciót, ami sehol máshol nem látható. Tehát itt a legszélesebb korosztálynak van, őket terveztük be ezekre az előadásokra, és nekünk ugye a közönség kegyeiben akarunk férkőzni, tehát minden korosztályba gondolva állítjuk össze az összes szezonunkat, mint ahogy az idei évben is, mint ahogy a gyerekprogramoktól, a klasszikusokon, a könnyűzenén, a popon, a jazzen, a baletten keresztül. Tehát ez abszolút így van, és azt tudjuk, hogy egyébként van, aki egy nyáron 2, 3 vagy 4 előadást is látogat kint a Margit-szigeti Színházban. Tehát, és hogy az operákra csak idősebbek jönnének? Nem, az operákra is nagyon szívesen jönnek, és itt is megint azt állítom, hogy egyébként családok is jönnek, tehát a fiatalokat is elhozzák az operákra, mert itt egyfajta olyan levegője van, olyan szabadsága van ennek a zenének, hogy nem kívánja meg ez a színház azt, hogy itt feszengve nézzenek meg egy operát, vagy egy olyan produkciót, amit egyébként egy zárt színházban egy kicsit másképp kell viselkedni, de itt természetesen így ebbe a közönség és a természet közelsége az gondolom, hogy nagyon sokat hozzátesz ezekhez a műfajokhoz, és természetesen a népszerűségéhez a színháznak.
Mikor lehet elégedett egy színház vezetője, mondjuk a megvalósuló vagy megvalósult előadások minőségén túl, például a látogatottsággal vagy a nézőszámmal? Nyilván azért ez egy fontos mérték vagy mérce. Tavaly augusztus végén a szezon végéhez közeledve beszélgettünk itt ugyanebben a műsorban, és akkor úgy közelített olyan 90-100 ezerhez közelített a szabadtéri színháznak a nézőszáma. Az már azért egy markánsan jó számnak mondható?
Markánsan és mondjuk jó számnak mondható.
Erre a szezonra is nagyjából
Igen, nagyjából ez. Szerintem a 90 fölé fogunk menni egész biztosan, mert több előadásunk is van, mint az előző évben, vagy előző években volt. 3-4-jel több előadásunk van, ami természetesen azt jelenti, hogy akkor nagyobb nézőszámra számítunk, és miután sokkal szélesebb a kínálat, mert hogy minden évben elmondjuk, hogy na hát ilyen még nem volt, de tényleg valóban nem, így még nem volt az idén, mint ahogy lesz, hiszen nagyon sok külföldi társulat, külföldi vendég érkezik, és külföldi társulatok is érkezik. Említettük a Kurtelinget, a Mario Biondit, jön a Postmodern Jukebox is, igen. Akiknek ugye elfogyott az első előadások, most a második előadásra áruljuk.
Ez például pluszba kellett betenni
a jegyeket. Így van, pluszba tettünk be még egy előadást, de hogy egy Gaspar kórus is jön, az már egészen szeptemberben vagyunk, de lesz, ja, hogy több filmzeneinél is tartunk, mert én most lapozgatom, mert nagyon sok minden kimarad az életünkből, de hogy tényleg valóban nagyon sok külföldi jön, a BER társulat is, például az Örmény táncegyüttes is jön, akik tényleg egy fergeteges csapat, akikkel azt gondolom, hogy mindenféleképpen itt, ha már itt járnak, akkor illik találkozni, de hogyha a balettnál tartunk, vagy a táncnál tartunk, akkor a Fekete Hattyúja, Jurincs Tamásnak a Fekete Hattyújának a szabadtéri bemutató tója is meg lesz itt most idén, úgyhogy ez is egy nagyon szegediek hozzák, így van. Tehát az is egy nagyon különleges dolog, de egyébként június 4-e, amit hagyományosan a Nemzeti Filharmonikusokkal most már én mióta vagyok, azóta ezt kitaláltuk. Igen. Mindig elmondom, hogy Kocsis Zoltánnal indítottuk el ezt a sorozatot, és azóta is töretlenül június 4-e, június eleje, tehát közötti időszakban Nemzeti Összetartozás napján van egy nagy közös koncertünk, ami egyébként a megnyitóját, tehát a klasszikus értelemben vett megnyitóját jelenti egyébként a Margit-szigeti színháznak, és most is a Nemzeti Filharmonikusokkal vagyunk, és Balázs Jánossal, és egy fiatal, Balázs János egy fiatal hegedűművészt hoz most, aki éppen Hollandiában él kint, és megnyerte egy nagy nemzetközi hegedűvers, nem megnyerte, hanem harmadik helyezettje lett Bácsi Schwarz Zoltán, aki egyébként Bruchot fog játszani, Lisztet fog játszani, Balázs János, és Vasai György fogja vezényelni. Igen, egyébként a nemzeti filharmonikusokat. Említettük igen. Egyébként a Trubadurt, és kérdezte is, hogy a Trubadur bemutatnánk a Berdi bemutatónknál, hogy a nemzeti, először dolgozunk úgy most a nemzeti filharmonikusok, hogy a teljes előadást velük csináljuk. A zenekar, kórus, és a szólistákat persze én hozom hozzá.
A nemzeti énekkar is
jelen lesz. Úgyhogy ez az első, amikor egy ilyen közös nagy produkciót hozunk létre, tehát operát és nem koncertszerű előadást. De jön hozzánk Szulák Andrea is, és ami még nagyon szeretjük, Queen Symphonic koncert. Tehát egyszer összeszámoltam, de most fejből nem fogom tudni megmondani, hogy körülbelül 68 nagy szimfonikus zenekar működik közre ez alatt a nyár alatt nálunk. Itt a Budapesti Filharmonikus Társaság, akkor a Danubia zenekart, most fejből nem fogom tudni mindet elmondani természetesen, de rengeteg, és ahogy beszéltünk korábban róla, hogy milyen előkészítés, meg mennyi munka van ebben, hogy sikerül ezt a iszonyatosan erős és iszonyatosan gazdag szezont összehoznunk. Serbán Attilával, Szemenyei Janival, de lesz a Katuli Kármina, ami nekem kedvencem, a Kármina Burána és a Katuli Kárminával együtt fog, Miklós Erikával, és két kiváló tenor és egy Duna Karnával, Edda Művek.
Hát igen, gazdag, igen,
csak gazdag a program. Tehát rengeteg, ja, és a Viktóriáról nem beszéltünk, mert hogy egy operettünk van.
Lesz, igen, a musicalek mellett
amit a
sztorit
ugye már igen, itt előtte elkezdtünk beszélni róla, hogy ugye, hogy Dolhai Attilának 23-ban volt egy nagy sikerű, nagy önálló estje, illetve hát nagy saját koncertje volt egyébként kint a Margit-szigeten, és ott a 3000 fős közönség előtt azt mondta, hogy vissza fogok jönni hozzátok jövőre. Na most ez a jövőre nem történt meg, az sem 24-ben, sem 25-ben. És most Attilát sikerült szaván kapnunk, és most ugye ő a Székesfehérvár Vörösmarty Színháznak igazgatója. Elhoztuk tőlük az Ábrahám Pálnak a Viktória bemutatóját, aminek ő a rendezője, és egyben a főszereplője is. Úgyhogy most három az egyben Dolhai Attilával találkozik a közönség majd egészen július 17-én a Margit-szigeti Színházban.
Ejtsünk még egy szót jegyárakról is, mert hát nyilván nagyon különbözőek az egyes produkcióknál, de hát óhatatlanul a jegyek árának az emelése, eleve belekényszerültek a színházak egy jegyáremelési spirálban növekvő működési költségek révén is, de például ez a jegyárbevétel mekkora hányadát adja a működésnek, egyáltalán mik az arányok, hogyan oszlik meg a központi támogatás és a jegyárbevétel, és hogy honnan jön ez a központi támogatás, mert ugye közös fenntartású, közös működtetésű
színházról van szó. Igen, azóta is igen, természetesen igen, közös fenntartású a színház, ez nagyon előnyös egyébként a színházaknak, budapesti színházaknak, akik ugye ebbe a sárba értek, de szerintem azoknak is nagyon erősek, előnyös, akik nem. Mert a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott színházaknak, most ők most csak rájuk koncentrálnak. Tehát nagyon sokan voltunk a fővárosnál, és bizony az évről évre tervezett költségvet.
A főváros anyagi helyzetét tudjuk, tehát nem biztos, hogy ők hasonlóan úgy élik meg a csak fővárosi fenntartású színházok, hogy nekik azért
de, hát szerintem egészen biztos, sőt, tudom számokban is, hogy sokkal jobban jártak, hogy mi már sokan nem vagyunk ott a fővárosnál, tehát nem ennyi felé oszlik ugye az a színházak fenntartására fordítható költsége.
Vagy... Akkor a főváros itt tulajdonképpen csak a tulajdonos, vagy a tulajdonjogot gyakorolja, de egyébként igen. A működéshez a kormányzattól érkezik
így
a forrás.
Van. Igen. Tehát a minisztériumtól érkezik a támogatásunk, és ez évről, tehát 5 évre előre van egy együttműködési megállapodás a minisztériummal, a közös fenntartású színházaknak, azt hiszem 6-an vagyunk, Báb, József, Attila, Tárja, nem tudom, igen. És ez egy nagyon, nagyon könnyen, nagyon jól kezelhető történet, kiszámítható, milyen előre tudunk tervezni 2-3 évre előre, míg a fővárosnál ugye évről évre történt meg a költségvetés, természetesen a fővárosi költségvetéssel együtt így a színházaknak is, tehát mindig változó volt, hogy milyen büdzsével rendelkezünk, és mi az, amire merjen az ember vállalkozni, sokszor fedezet nélkül vállaltam be én is olyan eladásokat, hogy hívtam meg külföldi művészeket, hogy még nem is tudtuk, hogy milyen éves költségvetéssel, mivel fogunk rendelkezni, milyen büdzsé áll a rendelkezésünkre, úgyhogy ez így nagyon-nagyon biztonságos és nagyon jó, tehát természetesen lehet...
Tehát ez egy olyan modell, amin nem is lenne nagyon érdemes változtatni, mert azért sokan felvetették azt, hogy esetleg érdemes lenne a támogatási szerkezetet az új kormányzati ciklusban, az új kormány nyomán újra gondolni, felvetették ugye a TAO esetleges visszavezetését, uh-huh. vagy mindenképpen a pályázati források újra gondolását is.
Én azt gondolom, hogy érdemes mindig foglalkozni vele, tehát én nem látom azt, hogy valami, ami valamikor most jó volt, akkor az holnap után is jó lesz. Én azt gondolom, hogy ez a rendszer, vagy ez a módszer, vagy ez a konstrukció abszolút jó. Tehát, mert hogy kérdezte, hogy egyébként a jegybevétel, igen, meg igen. az állami támogatás, az milyen arányban van egymással. Majdnem azt mondom, hogy 50-50%. Uh-huh. Egyébként, ami szerintem nagyon jó. Valamivel kevesebb a jegybevételünk, egyébként, mint az állami támogatásunk, de nem sokkal kevesebb. Ugye a pályázati rendszer az egy megint más történet, ugye ott bizonyos, ami nem a működési támogatáshoz érkezik, hanem valami olyan külön projektje van egy színháznak, ami eltér attól, hogy a repertoár vagy a működésétől elválik akár egy fesztivált szervez, egy kőszínház. Tehát az egy külön pályázati rendszer. Ez érdemes átnézni. Szerintem mindig érdemes áttekinteni, és abba a komplexitásba gondolkodni, hogy kik az érintettek ebben, és hogy milyen módon, milyen formában tudják fenntartani magukat. Nagyon-nagyon sok mindennel érdemes foglalkozni, de azt gondolom, hogy mi szempontunkból, az én szempontomból, hogy a nemzeti intézmények, az állami intézmények, tehát ezek előadóművészeti terek, zenekarok működését illetően azt gondolom, hogy nekünk ez megfelelő, ez a megoldás. Nem tudom, hogy lehet ennél most a mi esetünkben talán kedvezőbbet talán, mert ugye az én másra nem tudok gondolni, csak ha változás van, akkor még jobb legyen.
Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt nálunk az elmúlt órában Bán Teodórával, a Margit Szigeti Színház ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. A május 16-ával indult, és egészen szeptember első napjaig tartó évadról. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.